Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, köszöntöm a kedves hallgatókat, ez továbbra is a Mozaik, a Sunshine FM közéleti magazinja, és ugye így augusztus 31-én mi másról beszélgethetnénk, mint a holnap reggeli iskola kezdésről, és sokan azt gondolják, hogy az iskola kezdés az mindig az egy vidám dolog, és hogy a gyerekek nagyon örülnek az elsősök az új iskolatáskának, és a sok-sok szép tanszernek, amiben eddig nem volt részük ugye az óvodába, a nagyobbacskák meg alig várják, hogy találkozhasson, mint mi annak idején az osztálytársaink, ahogy újra bandázhassunk és játszhassunk, viszont nagyon sokan nem beszélnek arról, hogy ugyanakkor ezek a gyerekek kortól függetlenül tele vannak szorongással. Ugye a kicsik az újdonságtól való félelem, a megfelelési kényszer, hiszen már azért az óvodában is ez van jelen, és nem beszélve a kamaszokról, akiknek még ott van egy nagy adag hormon amellé, hogy mindenféle ilyen aggodalommal vannak egyébként ilyenkor. A nyári szünet után kicsit el voltak szigetelve a korcsoportjuktól, de hogy miben tudunk mi szülők segíteni, arról pedig Simon Gabriella, ifjúsági mentor tud nekünk segíteni, hiszen azért azt gondolom, hogy még akár ma is, vagy az iskola első napjaiban fontos, hogy beszélgessünk a gyerekekkel, vagy legalábbis próbáljunk meg velük beszélni, mert nagyon sokszor ugye a tinédzserekre jellemző, hogy nem is szívesen beszélnek. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Mit tudunk tenni még annak érdekében, hogy valóban örömteli legyen ez az iskola kezdés?
Szia Marianna, köszöntöm a hallgatókat. Ez egy nagyon izgalmas téma, mert sokszor saját magunkon sem veszük észre felnőttként egyébként, hogy hogyan szorongunk. Tehát szerintem az első és legfontosabb dolog az, hogy járjunk nyitott szemmel, és nyitott füllel szülőként, keressük azokat a jeleket, amik egyáltalán árulkodnak nekünk arról, hogy itt szorongás állhat bizonyos viselkedések hátterében. Nyilván vannak szélsőséges esetek, megnyilvánulhat mondjuk nagyon-nagyon szélsőségekbe tolódó elváltozás, akár az alvási szokásokban, akár az étkezési szokásokban, tehát egyáltalán nem eszik a gyermekem, vagy rengeteget elkezdett tenni a gyermekem, és mondjuk nem tart ott hormonálisan, hogy ez indokolt legyen, akkor ezért kezdjünk el gyanakodni, hogy ott valamilyen lelki motiváció, lelki mozgás van a háttérben. Szülőként különösen nehéz dolgunk van az erről való kommunikációban, mert nagyon sokfajta dolgot hozunk már mi is a saját szüleinktől, és nem volt mindig akkora kultusza a mentális egészség ápolásának, mint mondjuk a mostani korban, ezért nagyon kevés megküzdésünk van, vagy nagyon kevés mintánk van, amit tudnánk használni, alkalmazni a saját gyermekeinkkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy mindennek az alapja a kommunikáció, a nyílt és őszinte kommunikáció. Szülőként nyugodtan vállaljuk azt, hogyha nekünk is vannak félelmeink. Járjunk elő példával, ne feltétlenül mindig kérdezzük a gyermeket, hogy na, és akkor ugye a klasszikus kérdés, és milyen napod volt ma a suliban, vagy a még jobb kérdés, ami még ennél is irányítottabb, hogy jó napod volt ma a suliban, ezeket engedjük el, és inkább kérdezzük meg azt a gyermekünktől, hogy mi volt ma a legjobb dolog a napjában, és simán lehet, hogy ez nem az iskolához fog kötődni, ez is sokat elárul egyébként, főleg, hogy a napja nagy részét ott tölti, mondjuk gondoljunk bele egy alsó tagzatos gyermeknél, aki még ugye napközis foglalkozásokon is részt vesz, tehát az is egy árulkodó dolog, hogyha egyébként a napja legjobb pillanata nem ehhez a közeghez kapcsolódik, vagy kérdezzük meg tőle azt, hogy most hogyan érzi magát. Nem fog tudni rá válaszolni, tehát készüljünk fel, hogy erre a direkt kérdésre azért nagyon kevés gyermek tud csípőből válaszolni, de gondoljunk bele, hogy mi felnőttek sem vagyunk erre trenírozva. Ilyenkor eljárhatunk jó példával. Hozhatunk be egy a saját életünkből ide kapcsolódó történetet, hogy képzeld el nekem ma a munkahelyemen, nagyon nehéz volt az első nap, így a nyári szabadságok után nagyon nehezen tudtam figyelni, a főnököm kicsit meg is dorgált, mert az egyik értekezleten mondjuk nem tudtam rögtön a kérdésre a választ, és ez nagyon rosszul esett, kicsit elszégyeltem magam, tehát nyugodtan osszuk meg azt, hogy nekünk magunknak is vannak ilyen megéléseink, erre sokkal könnyebben rá tudnak kapcsolódni a gyermekek, mint egy direkt kérdést, hogy na is fiam, amúgy hogy érzed magad.
Igen, ez nagyon érdekes, és ahogy említetted is, hogy például a mikorosztályunkban nem volt jellemző ez a mentális egészség, és inkább a kamasz gyerek a szemben állt a szüleivel, és nem akartunk barátok lenni, hanem elsősorban titkolóztunk, Ugye az én korosztályom pedig a saját gyerekeivel már inkább ilyen baráti viszonyt ápolt. Hová vezet ez, hogy folyamatosan a gyerekünknek a lelki világát figyeljük? Nem félő az, hogy ilyen szeparációs szorongás lesz, és nem tudnak felnőni, vagy nem tudnak kirepülni a családi fészekből?
Hát, hogy ez hová vezet, azt majd 50 év múlva tudod, a történészek meg fogják mondani. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon nehéz erre rátekintenünk most felülről, mert egy teljesen más generációhoz tartozva, teljesen más aspektusait látjuk ennek a folyamatnak. Az, hogy mi látunk mondjuk már, ugye szoktak beszélni szakirodalom, temérdek cikk szól a Mama Hotel Papa Bank jelenségről, és ezt sokan azzal apostrofálják. Egyébként itt egy késleltetett felnőtté válás történik, és tény és való, hogy az esetek nagy többségében amúgy igen, erről van szó, de nem elhanyagolható az, hogy mindezt a turbulens gazdasági környezet függvényében vizsgáljuk. Tehát teljesen más mondjuk az érzelmi felnőtté válás, a gazdasági felnőtté válás, és mondjuk úgy a szellemi érés, tehát ugye mentálisan is felnőtté válás, és akkor most a testi fiókot az bezárjuk, az megint egy tök más lapra tartozik. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, például én Y-generációs vagyok, az én generációmba tartozó szülők, mert mi már jobban ismerjük mondjuk a digitális környezetet, és jobban látjuk annak különböző aspektusait, viszont fényévekre elhúznak a gyerekeink tőlünk, hiszen még mi sem vagyunk digitális benszülöttek, de ők már azok, tehát utánunk már csak digitális benszülött generáció van, és teljesen más felnőtt képük van azoknak a fiataloknak, mint mondjuk nekünk volt, teljesen más mércék szerint tekintenek a felnőttségre magára, tehát egy jó nagy generációs fogalomzavarral is dolgozunk ebben a kérdéskörben, ami nehezebbé teszi a megértést. Szerintem az, hogy ennyit foglalkozunk egyébként a saját vagy a gyermekünk, a környezetünk mentális jólétével, az hosszú távon egy építő folyamat. De azért, aki építkezett már, azt tudja, hogy alapotásni milyen rohadt nehéz. És most ez van, mi most alapotásunk. Ami nagyon nehéz, nagyon izzasztó, nagyon fárasztó, de stabil alapra fog tudni egy megfelelő ház épülni. Tehát, hogyha most megfelelő alapkőletételek vannak, akár családon belül, akár társadalmi szinten nézzük ezt, akkor azért nagyon jó alapokkal tudjuk útjára bocsátani a következő generációkat. Az biztos, hogy érzékenyebb generációk nőnek fel utánunk, mind szociálisan érzékenyebbek, mind sokkal szélesebben meg tudják élni a saját belső érzésvilágokat, mint mondjuk akár csak ami az én korosztályomra is jellemző volt. El van maradva ettől, én úgy gondolom jelenleg a szoktatási környezet, tehát hogy még ott nagyon más sztenderdek vannak, el van maradva ettől a munkaerőpiac, teljesen, de nem is biztos, hogy mi leszünk a mozgatórugói teljes egészében a változásnak, hanem majd tényleg az, amikor ezek a gyerekek már tanítani fognak, amikor ezek a most még gyerekek már ténylegesen munkavállalóként megjelennek a munkaerőpiacon, ott nagyon sok átrendeződésre számítok én, és nem csak én, nagyon sok kutató is egyébként. Bátorítok mindenkit, hogy keressünk generációs kutatásokat, nagyon sok és nagyon jó van, rengeteget lehet belőlük tanulni. Egy érdekes átrendeződésben vagyunk most, és tényleg, hogy hová vezet ezt, majd a történészek fogják tudni nekünk egyszer megmondani, de ez biztos, hogy szülőként nekünk itt a szerepünk egyébként ugyanaz, ami szülőként volt már nagyon-nagyon sok ezer vagy száz ezer évvel ezelőtt, hogy adjunk egy értékmintát. Tehát ne feltétlen működési mintákat adjunk a gyermekünknek, mert más személyiség, mint mi, más a bioritmusa, másképpen gondolkodik, de hogyha van egy stabil értékminta, hogy mik azok az alapértékek, amiket mi képviselünk a családban nagyon konzisztensen, azokhoz ő is fog tudni ragaszkodni a későbbiekben, azt át fogja tudni örökíteni, és akkor ezzel utána már egy picit könnyebb dolgunk lesz így nagyszülőként is, amikor jön az unoka, mert hogy nagyon hasonló nyelvet fogunk beszélni, ha egy picit másképp is.
Nagyon sokat beszélünk ugye mindig a mentális egészségről, a gyerekek mentális egészségéről, és ugye azt meg az utóbbi időben keveset hangsúlyozzuk ki, hogy azért ezeknek a gyerekeknek ugyanúgy szükségük van a szabályrendszerre, ugyanúgy szükségük van napirendre, és egy kis szigorúságra apa részéről, anya részéről, és nyilván ez is egy teljesen más kutatás. Tehát ugye nagyon sokat halljuk ezt, hogy a gyerekek mentális egészség, és nagyon sokakban az van benne, hogy akkor már nem szólhatok rá a gyerekemre, vagy nem büntethetem meg, vagy nem kaphat szobafogságot. Mi ezzel a helyzet? Én azt gondolom, hogy nem vagyok attól gonosz mostoha, hogyha a gyerekkel betartatok bizonyos szabályokat, mert csak a saját érdekében is érdekes, hiszen a társadalomba kikerülve azért meg kell tanulni, hogy nem büfögünk a Kossuth téren, és egyéb apró dolgok, amiket nagyon sok gyerek, én úgy látom, hogy mintha nem akarnának megtanulni.
Nagyon jó darásfészekbe nyúlunk most, úgyhogy majd szeretettel fogom olvasni a hallgatói hozzászólásokat. Ez alapvetően igaz, amit mondtál, tehát hogy attól, hogy mi kereteket szabunk szülőként, vagy nagyszülőként akár, tehát hogy így a gyermekbizalmi kapcsolódásaként, ettől mi nem leszünk rossz emberek. Nyilván nem mindegy, hogy ezek a keretek mennyire szűkek, mennyire tágak, és mennyire tudjuk őket következetesen képviselni, mert itt a hangsúly inkább ezen van. Egy gyermektől nem várhatjuk el azt, hogy belátással legyen rengeteg dologra, hiszen nincsen még ismerete, nincsen még tapasztalása nagyon-nagyon sok olyan területen, amiben nekünk szülőknek meg már bőven van, hát mert van mondjuk köztünk egy jó 25 év minimum, vagy hát kinél
meg. Még több, igen.
Igen. Nem várható el egy 4 évestől, hogy ő tekintettel legyen arra, hogy hogyan érzi magát a, nem tudom, a nagymama, de lehet vele beszélgetni. És hogyha így a saját értelmi szintjén megfelelő közlésekkel bátorítjuk őt cselekvésekre, az teljesen rendben van. Ugyanígy, amikor mondjuk egy gyermek már idősebb, nagyobb belátása, több tapasztalata van bizonyos dolgokat illetően, akkor nyugodtan írjunk házi rendet, házi szabályt, vagy digitális szerződést, vagy bármit, amit szeretnénk, ahol közösen megbeszéljük azt, hogy hogyan működünk mi együtt, mint egy család, hogyan működünk mi, amikor együtt vagyunk, egy térben, otthon, hogyan működünk mi, amikor valahova máshol megyünk együtt, és egyébként egymástól függetlenül is, hogyan képviseljük ezt a családot, mert nagyon-nagyon érdekes, hogy azt hinné a szülő, hogy ilyenkor nem majd ő leül, és akkor lediktálja a gyereknek, hogy ez lesz, holott rengeteg értékes gondolatuk van. Például nagyon sokszor feljön az, hogy a gyermeknek is szemet szúr, hogy mondjuk anya, apa még munkaidő után mennyit lóg bizonyos kütyükön, akár a vacsoraasztalhoz ez beszivárog, nem szivárog be. Simán kérik a gyerekek, hogy rendben, én fogok köszönni, akárhányszor belépek a szobába, hogyha te pedig a vacsoránál félre tudod tenni ezt, mert nem szeretném, meg nem akarok a vacsoránál mesét nézni, hanem akkor inkább nem tudom, beszélgessünk. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami egyébként meglepő visszacsatolás lehet a gyerekektől is egy-egy ilyen szituációban. Érdemes őket meghallgatni. Nagyon-nagyon sok olyan működésünkre fel tudják hívni a figyelmet, amiről lehet, hogy mi magunk sem tudunk, és ugye ezt a példát visszük bele az életükbe, és lehet, hogy ez számunkra is kellemetlen, illetve akkor van lehetőségünk, úgy gondolom, szülőként ilyen szabályokat felállítani, mondjuk a gyermek 6 éves kora után, hogyha érti, hogy miért az van. Mert nyilván egy 2 évesnek még nem fogom elkezdeni magyarázni nagyon mély társadalmi aspektusokba menően, hogy mit miért kérek tőle, de azért szerintem 4-6 kinél hogy éves kortól már szépen a miérteket is mögé lehet tenni. Sokkal következetesebb lesz a viselkedés, hogyha nem arról szól egy szabály, hogy mert én azt mondtam, hanem azért, mert ez szolgálja az egészségedet, ez szolgálja azt, hogy ezt a biciklit még 8 évig tud használni, vagy bármi egyéb.
Mert és tudom, hogy milyen baleseti veszélyeket rejt például.
Így van. Tehát, hogy azért szülőként nagyon komoly edukációs szerepünk van a gyermek életében, nem tekinthetünk el ettől. Nagyon sokszor nagyon-nagyon jól esik azt mondani, hogy azért, mert azt mondtam, és ha vannak olyan helyzetek, amikor ennek a tételmondatnak egyébként helye van egy családi dinamikában, de nem lehet mindig ez a hangsúlyos.
Nagyon szépen köszönöm Simon Gabriellának, hogy mindezeket elmondta, hát remélem, hogy sikerült a kedves szülőknek ebből megjegyezni valamit és tanulni belőle valamit, hiszen holnap reggel megkezdődik az iskola, és nagyon figyeljük a gyereket, láthatjuk rajta, hogy mi az, ami nyomasztja, hiszen akkor megváltozik a viselkedése, zárkózottabbá válik, és millió olyan jelet ad, amire nekünk csak szülőknek antenna kell, hogy legyen, hogy felfigyeljünk ezekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is, szép napot a hallgatóknak.